Illés Erzsébet, a naprendszer folyadékszférái. Az MTA Geonómia és Planetológia Albizottság 2018. november 14-én megtartott konferenciájának előadása.
A naprendszerben szabad folyadék a felszín, vagyis folyadékszféra csak a Földön és a Titánon van. A Földön vizet tartalmazó óceán, a Titánon metán-etán keveréket tartalmazó tavak formájában. Akkor nézzük végig a Titán folyadékszféráját. Ahogy a Cassini szonda egyre közelebb ment hozzá, először észrevettük a folyóvölgyeket, amiben gondoltuk, hogy akkor mégiscsak valami folyik, és az első tavat megtalálták. Meglátták a felhőket a Titán légkörébe, a pólusok környékén, a déli pólus környékén első alkalommal, ahol lehet látni az, hogy esett közbe belőle valami ki, mert egyre kevesebb volt a négy felvételen a felhők mennyisége. Másrészt az egyenlítő, amikor a szezonális változás elérte az egyenlítő síkját, napi egyenlőség ideje, nagyon erős, nagy viharfelhők voltak, és volt egy alkalom, amikor egy óra hossza alatt eltűnt a felhő, és ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy egy óriási esőzés, tehát egy óra hossza alatt kisütött a nap. Aztán észrevették a tavakat a déli pólus környékén, tehát a pólusok vidékén már vannak felhők. Majd ahogy a déli pólus nyarától az északi pólus nyaráig még mindig keringett a szonda szerencsére, és felvételeket tudott készíteni, elért az északi pólushoz, és látni lehetett a tavakat. Az egyenlítő környékén nem volt semmi, nyilvánvalóan kiderült, hogy az egyenlítői vidék, az egy trópusi vidék, semmiféle folyadék nincs, csak a hirtelen leesett csapadék, ami pillanatok alatt elszáradt az egyenlítő környékén. A pólusok környékén pedig sok tó került elő, azonban nem volt a tavak között összekötő kanális vagy valami, ami a tavakat összekötötte volna, viszont a későbbi mérések igazolták, hogy ugyanazon az ekvipotenciális felületen vannak a tavak, tehát nincs egy óceán, amelyik kialakulhatott volna a tavak összekötése révén, mégis valami talajvíz vagy talajmetánetán óceán nincs, de az, hogy egy ekvipotenciális felületen van, felvethet valami olyan kérdést, hogy vajon a talajvízen keresztül tud-e valami kialakulni, hogy nevezhetjük-e ezt mégis valahogy óceánnak. Na most, mint mindig az űrkutatás minden fázisában felvetődik a kérdés most is, hogy az elnevezések esetében általánosítsuk-e a földieket, vagy alkossunk újakat. Néhány példát fölírtam itt, hogy a talajvíz, az árvíz, a vízszint, a vízszintes, hogy mit csináljunk, legyen ebből folyadékszint, vagy metánetánszint, vagy metánetánszintes a vízszintes helyett. Szóval sokszor már beszélgettünk professzorúrral ezekről a kérdésekről, és én minden alkalommal visszatérek arra, hogy szerintem sokkal jobb lenne, hogyha elfogadnánk azt, hogy a földi kifejezéseket általánosítjuk, és hiába van metánetán a Titánon, mégiscsak jobb, ha azt mondjuk neki, hogy vízszint. Ebben a dologban állást foglalnék. Na most, amiről beszélni szeretnék, az az óceán és a légkör közötti kölcsönhatás. Én a kutatásaimban a légkörrel foglalkoztam, és mindig nagyon fontos volt számomra a többi szférával való kölcsönhatás, és a felfedezéseim gyakorlatilag mind a magnetoszféra és a légkör közötti, illetve az óceán és a légkör közötti kölcsönhatások következtében vagy figyelembevételével jött létre. Itt például mutatok egyet, amikor a mesterséges holdak mozgását vizsgáltuk, és itt ebben az esetben például 5 mesterséges hold összes adatával meg tudtam nézni, hogy a 90, nem mindenütt a 90 fokig, volt, ahol a 60 fok, mínusz 60 fok között, illetve néha kicsit kisebb esetenként még 30 fok, 2-30 fok között is. Kimutatható volt, hogy az északi féltekért sokkal melegebbet mutat minden egyes hold, és ugyanolyan meredekséggel, mint a délin. Tehát egy észak-dél aszimetriát a földi légkör sűrűségébe, illetve a hőmérsékletébe. Ezek az 1960-70-es évek megfigyelései sokkal később valóban kimutatták, hogy a föld északi féltekéje sokkal melegebb, és ahogy a melegedés egyre előrehaladóbb, amit antropogén hatásnak neveznek, valóban az európai rész, eurázsiai rész sokkal melegebb. Kerestük a magyarázatot, hogy vajon mi lehet az oka, és oda lyukadtunk ki leginkább, hogy valószínűleg az óceánok és a kontinensek eloszlásának a különbsége okozza ezt, mégpedig a vízfajhője következtében. A számolásokat nem csináltunk erre, csak a feltételezés, hogy valószínűleg ez okozza. Azt hiszem, hogy most már egyértelmű, hogy ennek nagyon lényeges szerepe van. A földi klíma fluktuációja a légkör és a világóceán komplex kölcsönhatását tükrözi vissza. Ilyen légkör-óceán kölcsönhatás például az El Niño, a Madden-Julian Oscillation, a légköri folyók és az óceáni áramlások, ezt szeretném bemutatni most. Az El Niño-t azt hiszem, hogy mindenki ismeri már, hallotta már, és nagyon jó, a tengerfelszín hőmérsékletében találtak egy kb. 11 éves periodicitást, ami most már 2-3 nap naptevékenységi periódussal párhuzamosan jelentkezett. Az elején ezek a, hát ezt is mindenki tudja, hogy az ezred fordulón, vagy század fordulón, vagy hogy mondjam, 2000 környéki az, amikor fölismerődött, hogy itt valószínűleg a naptevékenységgel párhuzamos változások vannak, amit elsősorban az elején még a csendes-óceáni egyenlítő környékén vettek észre, de most meglepetéssel találtam egy ilyen ábrát, ami a meteorológusok már biztos nagyon jól ismernek, hogy az déli pólus környéki vidékek közül a csendes-óceáni parton ez ilyen nagyon lemegy az Antarktisz környezetébe, és hogy vele párhuzamosan ezt állítják, ezt én eddig még nem hallottam, de nagyon érdekesnek tartom, hogy az Atlanti-óceán vidékén pedig egy hűlés lenne, egy hidegebb tengerfelszíni mérés. Az egy nagyon érdekes kísérlet, arról tudok, hogy Antarktisz és a Dél-Amerika közötti átjáró, amikor az zárva volt, és az kinyílik, hogy akkor milyen változások történnek. Szóval minden esetre, hogy ez nem csak egy egyenlítői sávra lenne igaz, hanem egy sokkal nagyobb területére az óceánoknak. Na most a másik, ez az MGO oszcilláció, a trópusi óceánokat érintő szezonon belüli változékonyság lenne, ami egy 30-60 napig tartó nagyon mély konvekcióval kezdődik, és nagy esőzésekkel. A konvekciócentrum az Indiai óceánon van, és a csendes óceánon át kelet felé tolódik el közben, és más nem trópusi cirkulációkat is megzavarja ez a Dél-Kelet-Ázsiában a monszun esők megerősödését okozná naptevékenységi maximumok idején. Először csak azt látták, hogy az El Niño-val párhuzamosan nagy zavarok vannak máshol is, de most már látszik, hogy azért ez egy az egész földre vonatkozó változékonyságot jelez. A légköri folyók. A legutóbbi talán 2004-2005-ben kezdődött a híradás arról, hogy az óceánokon bizonyos helyekről nagy mennyiségű pára indul el, és keskeny, folyamszerű módon áramlik a légkörbe, amíg el nem ér valami földrészt, például Amerikát, de ugyanígy Európa felé is már megtalálták a megfelelő légköri folyókat, amelyek akkora vízgőz mennyiséget szállítanak, mint az Amazonas, vagy mint a Nílus, vagy mint a nem tudom mi. Szóval rengeteg pára jön, és ezek okozzák azokat a nagy esőzéseket, ami Európa nyugati részét is éri, de másot is. Az európairól azt hiszem a következő ábrán látunk itt egy ilyen légköri folyót, ami Európa nyugati partjait éri el, de eléri akár Lengyelországot is, úgyhogy tudjuk, hogy honnan jönnek az árvizek. Na most az Európát elérő az a golfáramlás fölül szedi a páráját, és indul el, és érkezik meg Európába. Na most ilyen adatokat találtam, hogy a Földön évente kb. 500 ezer köbkilométer víz kerül pára formájában a levegőbe, ennek 86%-a az óceánokból, és 90%-a az óceánokba esik vissza. A maradék 10%, ami a kontinensek felé, ilyen légköri folyamok formájában, és hogy mindkét féltekén egy időben tipikusan 3-5 ilyen óriási keskeny folyószerű struktúra található a légkörbe, amelyek a trópusokról a magasabb szélességek felé viszik a vízgőzt. Az óceáni áramlások általában, hát ez a legismert, tulajdonképpen már nagyon régóta fokozatosan ismertük meg, és jöttünk rá, hogy a globális óceánoknak az áramlásai, azok olyanok kellene, hogy legyen, mint amilyenek a légkör áramlásai. A nem globális óceánokét, ahol föld részek vannak, áramlásait korlátozza a kéreg, a kontinensek és a tenger felénk domborzata. Akkor erről a nagy óceáni szállítószalagról mondanék néhány szót. És hát arról, hogy milyen lett volna a meteorológiai jelentés abban az időben, amikor így nézett ki a föld, vagy például, amikor még Amerika hozzá volt nőve Ausztráliához, és nem tudott kialakulni az a nagyon hideg óceáni áramlás, ami az Antarktisz körül van, és nagyon zavarja. De, na most ennek tipikusan három problémás helye van ennek a Broecker konvéjörnek. A golfáram lebukása, amit hát általában ismert, tehát hogy mi történik és mi történne, ha, amiről sokat beszélnek mostanában. Ami nagyon kritikus hely Afrika déli csücskénél, tudnélik itt van az a Antarktisz körüli nagyon hideg áramlás, amely most jelen pillanatban körbefolyja az Antarktiszt. Mert itt Afrika déli csücskénél nagyon keskeny a hely, annak az áramlásnak, ami a trópusi óceánok felől jön, ami amiatt, hogy itt szembe folynak egymással különösen, és a harmadik az indonéz átfolyás, amire az előbb már utaltam, hogy itt a tenger aljzat sokkal magasabban van, mint a környezetében. Tehát annak a trópusi áramlásnak, ami a csendes óceán felől jön, föl kell emelkedni és átszuszakolni magát, hogy tudjon Európa fel, illetve az Atlanti óceán felé átjutni. Ahol ugye Afrika déli részénél át kell neki jönni, és szembe megy az antarktiszi hideg, és aztán hát ugye elmegy errefele, és akkor lesz belőle golfáram. És hogy ez egy nagyon, nagyon zavaros rész, a modell számítások mutatják, hogy nem túl könnyű neki átmenni. És hát a nagy szállítószalag a legkényesebb pont, ahol a meleg áramlat lehűl, és lebukik a hideg áramlatként folytatni útját. Na most mindehhez az északi-sarki óceáni medence elég problémát ad hozzá. Tudnilik, egyrészt eléggé elzárt ez az óceáni rész, és csak nehezen tud ide vízbe bejutni, legfeljebb innen, tehát a keveredés elég lassú. Másrészt itt vannak ezek a nagy ázsiai nagy folyók, amik rengeteg édesvizet szállítanak ide be, és ettől ez sokkal kevésbé sós, mint az Atlanti óceánbe jövő vagy keveredő vize, és emiatt a keveredés még nehezebb. Ennek következtében, hogy hogy jön itt létre a lebukás, nem csak a hőmérsékleti különbségek nehezítik meg az életét a víznek, hanem az, hogy sósság is. Na most itt kialakulnak ilyen hőmérsékleti rétegek, és egy rétegen belül nagyon jó lépcsők, mint ahogy bizonyos sós tavaknál is ilyesmit lehet érzékelni. Egy rétegen belül könnyen keveredik a víz, és tud létrejönni például hűlés, de ha a másik rétegben nagyon nehezen jut át, és ezért még nehezíti. Tehát a golfára már lebukása nem egyszerű. A meleg víz lebukásnak a jégkorszakok és meleg időközönként, tehát az egyik fázisban és a másik fázisban annyit mozog a lebukás helye a modell számítások szerint, hogy Grönland északi részén vagy Grönland déli részén. Na most, amikor jégkorszakok vannak és délre csúszik a lebukás helye, akkor jégkorszakok idején a golfáram nem jön Európa részéhez, nem melegíti Európát, hanem viszonylag messze van, és ilyenkor Európa fázhat. Ezt az űrfotómontást azért készítettem, mert számomra nagyon érdekes a Föld lámpáit látjuk itt tulajdonképpen. A montás úgy mutatja be a Földet, mintha mindenütt éjszaka lenne, és a fényeket látnánk. És itt látjuk, hogy Észak-Amerikában meddig laknak az emberek, Szibériában meddig laknak az emberek, és hogy Európában. Na most, ha jégkorszak lesz, és a golfára, szóval nagyon jól látszik, hogy a golfára milyen lényeges Európa szempontjából. Ha jégkorszak lesz, akkor ez a terület valószínűleg nem lesz lakható. Most a globális felmelegedés kapcsán úgy felvetődik bennem, hogy ha innen az embereknek, mindenkinek el kell költözni, hogy akkor akik jönnek, nem csak keletről, mint most, hanem még máshonnan is, hogy Európával mi lesz. Na most általában a globális felmelegedéssel az óceánok melegebbek lesznek, és a modell számítások azt mutatják, hogy a nagy esőzések zónája a pólus felé tolódik el. Az óceán légkör kölcsönhatás. Miért változik a klíma egyáltalán? Mert a naptól a légkör nem egyenletesen kap fűtést, sem horizontálisan, sem vertikálisan. Ráadásul a fűtés még időben is változik. És mert más a hőkapacitása a légkörnek, a víznek és a szárazföldnek, és a víz még fázisát meneten is átesik, ami látens hő felszabadulásával vagy elnyelésével is jár. Tehát még külső erő hatása nélkül is nagy változások állhatnak elő. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott Illés Erzsébet, a naprendszer folyadékszférái. Az MTA Geonómia és Planetológia Albizottság 2018. november 14-én megtartott konferenciájának előadása.